Hogyan legyünk bátrak és igazságosak a mai világban? Farkas István lupuszatyával, a budakeszi Makkos Mária Fogoly Kiváltó Boldogasszony kegytemplom lelkészével Jancski Viktória beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és körünkben Farkas István alias lupuszatyát, piarista szerzetest, a budakeszi Makkos Mária kegytemplom lelkészét.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus és Mária.
Azért beszélgetünk ma lupuszatyával, egy kicsit a bátorságot az igazság szempontjából nézzük meg. Hogy lehetünk bátrak, igazságosak a mai világban? Kicsit fejtsük ki, hogy mit jelent az igazság, létezik-e objektív igazság, és amit ma nagyon hangoztatnak, hogy relatív igazság, az micsoda, és mi a kettő között a különbség?
Először szólnék a bátorságról, kulcsmondat Jézustól. Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom atyám előtt. És aki nem vall meg az emberek előtt, én sem vallom meg az atyám előtt. Tehát a bátorságon üdvösség és kárhozat múlik. És az embernek a legsúlyosabb bűne a sunnyogás. Tehát ha hallgatok egy parlamenti közvetítést, hallgatom 5 percig, és nem volt állítmány. Nem volt állítmány. Tehát, hogy az igazságot magunkra is alkalmazzuk, kimondjuk, és főleg, hogy kimondjuk azt, hogy hiszünk. Hogy hiszünk. Engem sokan vádolnak azzal, hogy nem vagy megértő, vannak alternatívák, aztán legyél pluralista. A válaszom, nem vagyok áruló. Tehát az, hogy egyetlen megváltó van Jézus Krisztus. Amen. Tehát, hogy a bátorság az, hogy tapintat, elfogadhatóság, tehát ez sunnyogás. Tehát ezzel le akarom most zárni a nulladik pontot, tehát a bátorságot, és Jézusnak a szava, bátorság, ne féljetek. És 30 évig vitorláztam a Balatonon, nagy bátorság kellett hozzá. Tehát amikor jön be a víz, mint amikor süllyednek szinte az apostolok, aki nem bátor, aki gyáva, mindent elront. Vagy például ott van a nincs bátorsága a gazdag ifjúnak Jézust követni. És elsüllyed, elkarlódik. Térjünk az igazságra, jó? Van abszolút igazság. Van abszolút jó, van abszolút szép. Ha nem lenne abszolút igazság, akkor nem lenne értelme a párbeszédnek. Megállnánk, hogy te így látod, én úgy látom, és elköszönünk egymástól. Van abszolút igazság. Van egy nagyon ócska történet, amit felszoktak hozni, de nevetséges, hogy relatív lenne az igazság. Gondolom, legtöbben a hallgatók ismerik a történetet, hogy egy perzsa sah, elég aljas szórakozás, összehívat vak embereket, odaállít egy elefántot, és aki az oldalát tapintja, az elefánt olyan, mint a fal. Aki az ormányát, felség olyan, mint a tömlő. Aki a farkát olyan, mint a söprű. Aki a lábát, karolját olyan, mint egy fa. És az ostoba ember ebből azt hozza ki, hogy az igazság relatív. Hát már bocsánatot kérek, ha a megoldása egy példának gyök 3/7, akkor nem gyök 3/2. Egy jó megoldás van, összes többi rossz. Húzom át, kétszer levonom a pontot. Matekanár voltam 48 évig. Térjünk vissza az abszolút igazságra. A történet ott csal, bocsánat, hazudik, hogy a megismerésünk relatív, és ehhez kell alázat. Na most, ha végig mondanám az elefántnak a paramétereit, hogy mekkora a tömege, mekkora a sűrűsége, mekkora adott tengelyre nézve a perdülete, és sok minden egyéb, mind objektív, tárgyilagos. Hát egyetlen igazság van, az objektív, valós, és hát a kutatók miért kutatnak? Mondjuk, hogy a rák hogyan indul el? Vagy rájönnek az okára, ami ténylegesen ok, vagy még milliók halnak meg rákbetegségben. Tehát az összes kutatásnak és milliárdok mennek el ilyenre az igazság keresése. És Jézus szavát idézni még egy szóval itt a igazságra vonatkoztatva, hogy aki az igazságból való, hallgat a szavamra. És egy cinikus mondat a Pilátusé, hogy mi az igazság? mit fog csinálni ez a gazember Pilátus? Áltatlan embert hagy, sőt, parancsba adja, vagy elfogadja a keresztre feszítését. Gyáva és gyilkos. Tehát az igazság nincs olyan, hogy ez vagy az, és nem relatív. És a jóság sem relatív, mert akkor mi van börtön, mi van bíróság. És a szép sem relatív, ha valaki, ne adj Isten, arra merészkedik, hogy esztétikát tanul, az esztétika tankönyvben benne vannak a szépnek a kritériumai. Tehát mind a három az, és nyilván nem is szólva arról, hogy a szent, mint a Jézus az Isten szentje, az is abszolút.
Köszönöm szépen, hogy említetted a megismerést. Hogyan tudjuk megismerni? Mert azért mindenkinek vannak a fejébe olyan gondolatok a Bibliából, vagy visszacsánk, hogy Jézus mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Hogyan tudjuk megismerni az igazságot? Mit tegyünk ezért? Adj légy szíves erre támpontokat.
Engedd meg, hogy ne a matematikáról beszéljek. Tudnék 3 hétig egyfolytában, hanem a másik ember megismeréséről szólok. Ez a legfontosabb, hogy hogyan ismerhetem meg objektívan a másikat. Első pont. Bedobok a kukába minden előítéletet. Tehát, hogy nyilván a külsőt, amiket hallok róla, szóval kell egy elfogadó közeg, előítéletmentesség. A második, hogy minden embert jónak tartok. És ez nem valamilyen naivitás, hanem igenis minden ember jó, csak sajnos némely embereket megtéveszt a sátán, és beleköltözik a másik szívébe. Tehát nem azt mondom, hogy a gazsi gazember, hanem szánom, mert eladta a szívét az ördögnek. És abszolút másként nézek rá, hogy nem gyűlölöm, vagy mondjuk humor, matek tanítás, eladta valaki egy diák a lelkét a lustaság ördögének, drágáim. Ezt ki kell űzni belőle. Tehát behívom reggel hajnali 7-re, matek órákra, és a lustaság elillan belőle. Először morog 2 hétig, de aztán megtanulja a matematikát. Tehát a másik megismerésének szempontjai, tehát ismétlem, előítéletmentesség, mindenkit jónak tartok, és ez nem naivitás, és ha bármilyen gonoszságot tapasztalok, akkor nem belerúgok, hogy még rosszabb legyen, hanem szó szerint nem vagyok mindig ezen a szinten, imádkozom érte, hogy lakoltassék ki onnan az ördög. És a harmadik szempont, hogy nem magamhoz mérem. Nem én vagyok az etalon. Tehát, hogy butuskább, vagy nem tudom, rámenősebb, vagy gyávább. Tehát itt nyilván elnézést ki kell mondanom, az 5 talentumos példabeszédet. Tehát egy talentumos diáktól nem kértem soha számon matek akadémikusi szintet. Tehát, hogy a saját teremtettségének, képességének, múltjának megfelelően, tehát milyen, és akkor partner vagyok, hogy fejleszem. Nagyjából ez a 3 szempont, a másik megismerésénél.
Van 2 igaz. Tehát úgy gondolom, hogy mind a kettő, ha innen nézem, az is igaz, onnan nézem, mert mondjuk mind a kettő az erkölcsi norma szerint megfelel, akkor hogy döntöm el, hogy mi az igaz?
Ne haragudjál. Azt a mondatot, hogy nézőpont kérdés, ezt le kell söpörnöm. Radikálisan. Rengeteget vezettem, több mint 1 millió kilométert. Mi a vád a balesetet elkövetők, okozók ellen jogosan? Nem az út és látási viszonyok szerint vezetett. Egy jeges útnál a mű, a csúszás együttható abszolút objektív. Tehát ha 60-nal megy, jeges úton, akkor nem az, hogy nézőpont kérdése, hogy hány lóerős az autója, hanem durván mondva gazember. Mert letarol még 5 autót. Azt felejtsük el, hogy nézőpont kérdése. Na most az igazság, tehát most eltérünk, filozófiai szintre emelkedünk, a valós viszonyok szerint való megismerés. Hát ha egy hölgynek látlak és gondolok, akkor igazam van. Ha férfinak, akkor beteg vagyok, elnézést. Ez kényes téma, de kimondom. Tehát mik a valós viszonyok? Mik a valós viszonyok? Hogy valaki a 2 sejt találkozásától kezdve, vagy férfi, vagy nő, és ha valaki átszabadja magát, sírok, toporzékolok, örjöngök, mert minden egyes sejtjét ki kéne cserélni az illetőnek, mert nekem is specifikusan, neked is minden egyes sejtünk különböző. Tehát nézőpontot lesöpörtük, és akkor megteszek mindent, hogy árnyaljam, és kapcsoljam ki azt a szót, hogy érdek. Az érdek. Mert az érdek az egy olyan dolog, nekem érdekem az, hogy mondjuk a, mit tudom is én, azt hazudjam, hogy nem láttam, hogy a szemafor piros. Tehát az érdek, hogy most megúszok egy kemény büntetést, vagy nem tudom micsoda. Tehát itt nagyon fontosnak tartom, és kőkemény a mondatom, az érdekmentesség. Tehát ne legyek szubjektív, erről már előbb szóltam is. Tehát az igazság megismerésének nagyon könnyű a dolgom, mint matematikusnak, hogy például, és kérem senki ne botrálkozzon rajtam, hogy mindig végezzek teljes, hogy mondjam, ellenőrzést. Tehát számoljak mindennel. Tehát ne hagyjak ki szempontokat. Tehát most, mit tudom is én, 30 évet vitorláztam Balatonon. És ott, hogy milyen a szélerő, hogy milyen magasak a hullámok. Abszolút objektív. Többször megcsináltam, amikor egymagam voltam egy kalózvitorlásban, hogy direkt fölborultam. Élveztem. Hogyha gyerek ül benne, akkor rászóljak, hogy ez már veszélyes dőlés, vedd visszább. Tehát minden objektív, tárgyilagos, van egy veszélyzóna, és azt el kell kerülni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy hoztad a példát, mert ugye ez a férfi-női kérdés ugyanolyan aktualitása van, mint amiket én ide felírtam magamnak. Ugye itt ez az emberi kapcsolatokról szól, hogy teljesen összekuszálták az emberek gondolatait, és lózungok alatt akarnak más igazságokat elénk tárni.
Van egy latin mondat, fortiter in re, suaviter in modo. Tehát az elvekben erőt kell képviselni, hogy van férfi, van nő. De ha valaki átszabadja magát, nem dobok rá követ. Tehát, hogy rávitte egy ferde tömeghangulat. Rávitték az átkozott reklámok. Hogy ezzel akar kiválni, és nem valamilyen becsületes szinten akar népszerűsködni. Tehát végtelenül fontosnak tartom, hogy a bűnt utálni kell, szó szerint utálni, vagy még szóval gyűlölni, a bűnt, és a bűnöst pedig szeretni kell. Tehát most akár ez legyen abortusz, vagy gyilkosság, vagy háború, vagy eutanázia, tehát nem módosítják a szabályokat a konkrét helyzetek. Tehát, bocsánat a szóért, 48 év matematikai tanítás, mindig voltak típushibák. Mondjuk előjel szabálynál, vagy bárminél. Tehát, hogy mondjam, ami ilyen nüansznyi figyelmetlenséget okoz, okozza a hibát, akkor ott nem büntettem. Olyan súlyosan. De mondjuk nem tanulta meg az egyszer egyet. Vagy a definíciókat nem tanulta meg. Tehát az igazság, a tételek, ahogy mondtuk, hogy van férfi és nő, van gyilkosság, az élet adása és elvétele csak az Istenre tartozhat. Tehát, hogy fortiter in re. Tehát nem mondhatom, hogy pubi. Én tévedtem. Nem gyök 2/3, gyök 2/7. Nem. Amit mondtam, az. De megnézem végig, hogy hol hibázott. A halmozati hibát már nem számolom. Adok nekem mondjuk egy közepest, például egy fedeletnél. Tehát, hogy a még egyszer és utoljára a bűnt gyűlölni kell, hazugságot gyűlölni kell, ma sátán a forrása, a gyilkosságot gyűlölni kell, ma sátán a forrása, és a bűnöst pedig szeretni kell, épp ahogy már mondtam, hogy a szívéből kilakoltassék az ördög.
Most olyat kérdeznék tőled, hogy felsorolhatunk-e konkrétan, tételesen abszolút igazságokat, akkor mi lenne az, amit most idehoznál abszolút igazságokként?
Nem baj, ha kicsit bizonyítgatom is, jó?
Nem, egyáltalán nem.
Egyetlen Isten létezik. Bizonyítás. Tehát, hogy nem több Isten magyarul. Kit nevezünk Istennek? Vagy abszolútumnak, a tessék, ez egy fokkal már lejjebb léptem. Akitől minden függ, és ő nem függ senkitől és semmitől. És világos, a leggügyébb ember is belátja, hogyha már kettő ilyen lenne, akkor mind a kettő függ a másiktól. Tehát a definíció nem jött ki, hogy azt nevezzük abszolútumnak, akitől minden függ, és aki nem függ senkitől vagy semmitől. Három dolgot mondok, jó, akkor egyet már kivégeztem. Tehát, az Isten létét, akkor engedtessék meg, hogy szóljak, mint fizika tanár, az anyagról. És ide beteszem zárójelbe, hogy a természetről. Meséltem már a vitorlázásaimról, diákjaimmal 40 ezer kilométert bicikliztem, evezés, síelés, minden. És itt nem kisebbre utalok, mint Jézusra a bizonyításnál, hogy a természet, most mondjuk maradjunk ennél a fogalomnál, őrzi átereddő bűn előtti ártatlanságot. A természet. Van egy Pál idézet, hogy Isten fiainak megnyilatkozását sóvárogva várja. Amikor már nem élek vissza az anyaggal. Mert egy vasdarab, hogy mondjuk géppisztolyt gyártok belőle, vagy mondjuk szőlőmetsző kést, vagy ollót, az emberen fordul. Hogy ígértem, utalok Jézusra, amikor a farizeusok mondják, hogy mostatlan kézzel esznek a tanítványaid. Mit mond? Ami az emberbe belekerül, a félreeső helyre jut. De az emberi szívben, ugye a lélekben magyarul. És akkor van egy 12 sorozatú bűnkatalógus. Paráznaság, gyilkosság, számold majd meg, Márk evangélium. Hogy ugye az anyagról szóltam, és ha valakit ez mélyebben érdekel, könyörögve kérem, keresse meg az interneten Teilhard de Chardin írásait. Végtelenül szeretem. Tehát mondjuk a kettes pont az anyagra vonatkozott. Na most a harmadik abszolút igazság, hogy valahonnan jövünk, már a földre, és valahová érkezünk. Tehát, hogy átmeneti hely. És akkor sok különböző filozófia van, nyilván én abszolút abban hiszek, hogy tudjuk, hogy minden életnek adományozója az Isten. Hát ha valaki megfogan, az Isten akaratából fogan meg. És, hogy mondjam, az Isten gondoskodik az életéről, ellátásáról, mindenről, és egyszer csak, így mondjam, hála Istennek, véget ér a földi életünk. Elmondom, hogy miért hála Istennek. Mert ez a nyambat földi élet lenne végtelen, rosszabb lenne, mint a pokol. Már meséltem neked, szívbeteg vagyok, mindenféle nyavajám van, örömmel viselem, meg vidáman, de ha ez lenne mindörökre, hát drágáim, szörnyű lenne. Tehát jó, hogy ez az üzemmód lezáródik, és majd a halálom után kapok az Istentől egy olyan romolhatatlan testet, amelyik már többé nem betegedhet meg, és hitelesen azonos a lelkemmel, a szívemmel. Már várom ezt a helyzetet.
Nagyon jó, hogy már itt egy kicsit behoztad a következményeket is, mert erre tértem volna át, hogyha nem találjuk az igazságot, és már pedig azért én azt gondolom, hogy sokszor tévejgünk, akkor mi lehet ennek a következménye? Ez lenne az egyik kérdésem. A kérdésem egyik része lenne a következmény. A másik pedig az, tehát hogy hol kereshetünk, hol kaphatunk segítséget abban, hogy tudjuk, hogy az adott helyzetben mi az igazság, hogy mehetünk vissza a kályhához. Tehát következmény és kályha.
Nagyon fontos, nagyon fontos. Én elmondom, hogy ki az az ember, aki a legnyomorultabb, és nem lehet rajta segíteni. Hatökör se vonja ki, hogy a nyavajájából kikerüljön. Van egy ilyen mondás, hogy Isten mindent tud, de a Jóska mindent jobban tud. Sajnos egy 10-15 ember van az életemben, nem megszólásból mondom, hanem kegyetlen tapasztalatból, hogy ezek egy közösségben kibírnak 3 napot, 5 napot, de legfeljebb 3 hónapot. Akkor mondok valamit, és rögtön jobban tudja. Akkor is, ha totál káros a területen. Tehát igazság kereséséhez a legelső pont az alázat. Amiről már beszéltem neked, hogy ugye föladni az előítéleteket, és engedjétek meg, hogy engedje meg a hallgatóság, hogy Newtont idézem, végtelenül szeretem. A teljes addigi mechanikát összefoglalta 4 axiómába. És az öreg Newton, talán olyan korú volt, mint én, vagy kicsit fiatalabb talán, következő vallomást írja le. Úgy érzem magam, mint egy kisgyerek. Az óceán partján kagylókkal, kavicsokkal játszogat. Talál érdekesebbeket is. De előtte az egész óceán ismeretlen. Hát akiben megvan ez az alázat, hogy nekem is az egész matek tanításom, vagy a fizika, vagy akármi, nagyon élveztem, most is szeretem. De játék kagylókkal és kavicsokkal. És nyilván minél többet tud valaki, annál alázatosabb, mert tudja, hogy milyen óriási a peremkerülete az ismereteinek, hogy mennyi mindent nem tud.
Ha most szempontokat, mankókat kéne adni a hallgatóknak, hogy mit vegyenek figyelembe, amikor úgy elbizonytalanodnak, hogyan is keressék az igazságot, akkor mit mondanál, tehát szempontrendszer, és hogyha tudnál olyan filmet, ami segíthet az igazságkeresésben, és segíthet a bátorságunkban való kiállásban.
Mindössze kettő szempontom van. Az igazság helye az életünkben. Jézus szava, az igazság szabaddá tesz titeket. Fogoly kiváltók egy helyén vagyunk. Addig rajtunk a rablánc, amíg nem ismerjük meg az igazságot, és elfogadjuk a hazugságokat, és oda lépünk az ördög mellé, és mi is hazudozunk. Tehát az első szempont, hogy a börtönből szabadít ki bennünket az igazság megismerése. Primitív példát mondok, ha egy kisgyerek nem ismeri a kincs működését, nem tudja elhagyni a szobát. Nagyon primitív példa volt. Tehát az igazság tesz szabaddá titeket. A másik, ahol a legnyomorultabb a helyzetünk, a tekintély tudatos szétrombolása. Megismétlem. A tekintély tudatos szétrombolása. Most játszok a hallgatókkal, hogy tartunk 5 másodperc szünetet, majd a kérdésem után, és mindenki magában megállapítja azt, hogy ami a fejében van ismeret, annak hány százaléka származik közvetlen érzékszervi tapasztalatból, és hány százaléka származik tekintély alapon. 5 másodperc szünet. És elmondom a helyes választ. Minél műveltebb valaki, az érzékszervi tapasztalat visszaszorul 1%, 1000%, 10000%, 100000% szintjére, én ezen a szinten vagyok. Most nem akarok kvantummechanikát mondani, amiből semmi nem tapasztalható érzékszervi szinten. Vagy valaki talán lépte a földhold távolságát? Elektront konyhamérlegén megmérte? Tehát megismétlem, a legprimitívebb embernek is ismereteinek 99%-a tekintélyi elven alapul. És engedhessék meg egy filmajánlás. Európa lelkiismerete volt Fellini. Minden filmjét sokszor megnéztem. Itt hasonlok a zenekari próbáról. 1968, Párizs, diáklázadás, villamosok égetése, autók fölborigatása. Tehát az őrült fiatalok, tekintélyrombolók, amit akarok, azt csinálok. És a mester, a Fellini, 10 évet készült arra, hogy erre a szörnyűségre film segítségével választ adjon. És akkor rendezte meg a zenekari próbát, ahol bemutatja azt, hogy a tekintélyrombolás az káosz, halál, gyilkosság, pusztulás, és a tekintély, akár legyen ez szülői tekintély, pedagógus tekintély. Tehát a filmet nem mondom el, hanem nagyon köszönöm a figyelmet.
Én köszönöm szépen a gondolataidat, az, hogy mindezeket elmondtad, külön a példákat. Én azt gondolom, hogy meríthetünk és kaphatunk olyan segítséget ezáltal a műsor által is, ami segít eligazodni, hogy van objektív igazság, és ezt tartsuk szem előtt. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Hogyan legyünk bátrak és igazságosak a mai világban? Farkas István lupuszatyával, a budakeszi Makkos Mária Fogoly Kiváltó Boldogasszony Kegytemplom lelkészével Jancski Viktória beszélgetett.
Mária Rádió.